hogyan tudjuk felfedezni azt az áldott életet, amit te tartogat számunkra. Kérünk arra, hogy puhítsd meg a szívünket mindannyiunknak, hogy szelíden fogadjuk a te igédet, a te beszédedet. Serkensd fel a gondolatainkat, az elménket, így a hét végén, péntek este, amikor már a pihenésen jár az eszünk és elfáradtunk, de adj nekünk egy frissességet, és eleveníts meg minket, Urunk. Köszönjük, hogy van egy helyünk, ahol összejöhetünk, ahol tanulhatunk, ahol közösségbe lehetünk, ahol imádhatunk téged. És kérünk arra, hogy áld meg ezt a mai estét a te drága nevedben. Amen. Na. Csak a kíváncsiság kedvéért, nem azért, hogy most bárki beégjen, vagy valami, de ki ez, aki meg tudta hallgatni, nem volt itt a múltkor, de meg tudta hallgatni a múltkorit. Jó, érdemes lenne, mert tényleg amiről ma tanulunk, meg a következő két pénteken majd, mármint a két hónapban, igazából az egész arra alapszik. Próbálom egy kicsit áttekinteni, de jó nagy anyag volt, meg jó sok mindenről beszéltünk, tehát nem fogom tudni úgy áttekinteni. De arról beszéltünk, hogy Isten kell legyen az első helyen az életünkben. Ez volt egyik témája az egyik órának a háromból, a múltkoriból. És beszéltünk arról, hogy 500 igét olvashatunk az Új Szövetségben arról, hogy hit, 500 verset arról, hogy ima, de több mint 2000 említése van a pénznek és a tulajdonnak. Nem azért, mert Isten pénz fókuszált, hanem azért, mert Isten az ember szívét akarja, és úgy látta jónak, hogy erről a területről bőven kell adjak számukra információt, mert könnyen felcserélheti az első helyet az életükben. Könnyen felcserélődhet Isten és a pénz. És egyébként a mai témánk az ez lesz, a mammon lesz egy nagy témánk ma, hogy milyen szellemiség ez, hogyan működik, mit csinál velünk, mit csinál az emberiséggel, és milyen hatással lehet ránk. De beszéltünk erről, hogy Isten kell legyen az első helyen, beszéltünk ilyesmiről, hogyan tudjuk megváltani a pénzünket, megmenteni a pénzünket. Emlékeztek, ez a 2 Mózes 13-ban volt ez a rész, hogy áldozatot kell hozni, vagy föláldozzuk az elsőszülöttet, vagy helyette föláldozunk egy ártatlan állatot, bárányt, és erről az elvről beszéltünk az elsőszülöttről, az első gyümölcsről, ezek mind bibliai kifejezések, első gyümölcs, vagy első termés, vagy első szülött, aztán tized, ez mind ugyanaz az elv, csak másképpen az élet, vagy a különböző területek, ahogy Isten említi az Ószövetségben, de ugyanarról szólnak, hogy Isten van az első helyen, őt kell tegyük az első helyre, és igazából azt az elvet néztük ezen keresztül, hogy azzal, hogy amikor az elsőt odaadjuk Istennek, és ez az övé, azzal igazából megváltjuk a többit. Azzal megmenekül a többi. És hát ezt masszíroztuk sokat. Akkor nézem én itt a jegyzetemet. Rengeteg ószövetségi példát, de új szövetség is volt bőven a tizeddel kapcsolatosan, hogy mi Isten szíve mögött, arról, hogy hogyan adjuk tovább a következő generációnak, a gyerekeinknek ezt az elvet, hogyan beszélünk róla, hogy miért fontos számunkra a tized, vagy az, hogy az első az Isten az életünkben, hogyan magyarázzuk el ezt a gyerekeinknek. Aztán beszéltünk arról, hogy a tized az számunkra élet és nem törvény. Erről az elvről, hogy ezt nem azért adjuk, mert kell, hanem ebben látjuk az életet számunkra. És itt is rengeteg példát néztünk az Ószövetségből, az Új Szövetségről. Akkor Jézus azt mondta Máté 6.21-ben, hogy ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Ugye, ahol a kincsed, ott a szíved. És nagyon sok dolgot néztünk meg. Yeah. aztán a törvény és a kegyelem mit jelent ennek a kapcsolata egymással ebben a tekintetben. Úgyhogy nehéz áttekinteni, mert tényleg nagyon sok mindenről beszéltünk, de a jegyzetem az 11 oldal. Úgyhogy bőven volt érdemes meghallgatni. Úgyhogy ma a kardiológiára fogunk menni. Legalábbis így itt, mert a szívről fogunk beszélni. Majd, de először a sokszorozódás elvéről. Jó? Tehát most a következő 45-50 percben a sokszorozódás elvét fogjuk megnézni. És biztos, hogy gondolkodtatok már ezen, én is, hogy milyen jó lenne, ha lenne valami olyan varázspálcám, amivel hogy leraknék egy 20 000-est a székre, és akkor csiribú, csiribá, egy kupac lenne ott. Na, az jó lenne, nem? Egy ilyen varázspálcánk lenne, sok barátom lenne, az biztos. Figyeljetek, van egy jó hírem, Isten képes rá. Jó? Tehát Isten képes erre, hogy megsokszorozza a pénzünket. Bár ez nem kell, hogy meglepjen minket, mert mi az, amire nem képes Isten? Tehát ő bármire képes, neki semmi sem lehetetlen. Ha képes volt arra, képletesen szólva, hogy a tanítványok odavitték az 5 kenyeret meg a 2 halat Jézus székére, és mit művelt vele Jézus, akkor tényleg bármire képes. Vagy amikor az Ószövetségben olvasunk különböző csatákról, ahol létszámfölényben, sokszoros létszámfölényben voltak mondjuk a zsidók ellenségei a csatatéren. És mégis ők győztek, mert Isten megsokszorozta az erejüket és a képességüket. Tehát ha Isten képes erre, akkor csak azt látjuk, hogy Isten, ő a megsokszorozódásnak az Istene. Oké, úgyhogy Lukács 9-ben olvashatunk egy ilyen csodáról. Olvasom is nektek, a 12. verstől. Jó, itt nincs kivetítve, úgyhogy jól kell füleljetek. Nincsen egy ilyen automatikus izé, hogy kirakja valamilyen default bibliát? Van benne ilyen? Nem baj az. Mondjuk akkor lehet, hogy összezavar, ha nézitek, és én meg mást olvasok. Akkor olvasom, de jól figyeljetek, jó? Már közeledett az este, amikor a 12 apostol odalépett hozzá, és ezt javasolta. Oké? Tehát ez az 5 kenyér 2 hal sztoria lesz, de valami nagyon-nagyon különlegeset fogunk megnézni benne. Küld el őket, hogy a környező falvakban és tanyákon élelmet és szállást találjanak maguknak, mert ez a hely lakatlan. Jézus azonban ezt felelte. Ti adjatok nekik enni. Az apostolok így feleltek. Összesen 5 kenyerünk és 2 halunk van. Vagy azt akarod, hogy mi menjünk el ennivalót venni ennek a sokaságnak? Ugyanis akkor a tömeg gyűlt ott össze, hogy csak a férfiak száma 5000 körül lehetett. Jézus akkor szólt a tanítványoknak. Ültessétek le őket 50-es csoportokban. A tanítványok mindenkit leültettek. Jézus kézbe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Felnézett az égre, és hálát adott Istennek. Azután tört az ételből, és a tanítványainak adta, hogy osszák szét. Mindnyáján ettek, és jól laktak, sőt, mikor összeszedték a maradékot, a darabokkal 12 kosarat töltöttek meg. Na, tehát szerintem jól ismeritek ezt a történetet, de egy kicsit modernebbé tudjuk tenni, vagy személyesebbé. És akkor talán tudunk benne olyan jó alapelveket és igazságokat találni számunkra, amiket még esetleg nem fedeztünk fel. Oké, tehát képzeld el, hogy te az egyik tanítvány vagy, a 12-ből, és ott vagy ebben a helyzetben. Igazából a Messiás Kereső Bizottság egyik oszlopos tagja vagy, aki, ha megtalálod, azonnal követed őt, úgyhogy ezek a srácok mind ott hagyták a halászhálóikat, és követték Jézust, mennek utána, figyelik Jézust. Ugye, mert azért tehát a zsidóknál szokás volt az, hogy mielőtt még döntést hozunk, megfigyeljük. És valószínűleg a tanítványok is így voltak, hogy oké, megyünk, követjük őt, megfigyeljük, mit csinál, hogy csinál. Okay? Úgyhogy országos turné van, Jézus megy, fiúk mennek vele, és hát különböző nagy fellépések is vannak, mint itt a galilei dombokon, domboldalon. És ezen a napon egy hatalmas tömeg jött össze, tehát mondom 5000 férfi, ami körülbelül 20000 fő, hogyha családtagokat is nézzük, mert tudjuk, hogy voltak ott gyerekek, és asszonyok is, és azért voltak ott, hogy hallják Jézust. Egész délelőtt prédikál, és tanít, és azt hinnéd, hogy ebédre abba hagyja. De nem. De nem hagyja abba. Sőt, estig nyomta. Oké, ettől ezért áll égnek aljam, persze nem vagyok híve a reggeltől estig egyfolytában prédikálásnak, de hát ha Jézust akarnám imitálni, akkor lehet, hogy ilyen is van, sőt. De vannak azok, akik hepciáskodnak azon, hogy itt nem kell csak 5 perc prédikáció is bőven elég az embereknek. Hát ha a leghosszabb prédikációját megnézzük, ha elolvasod, akkor 28 másodperc alatt el lehet olvasni. Úgyhogy ettől talán hosszabb nem is kell, vannak ilyenek, akik ezt mondják. Persze nyilván mondhat egy üzenet, egy 5 perces üzenet annyit, mint egy 50 perces is simán. Biztos, hogy láttunk már, hallottunk olyat. De hogy ő estig nyomta. És ott vagy a csapatban, Jézus csapatában, és már hallott, hogy az emberek úgy kuruttyolnak, hogy hú, gyerekeket, ez már hosszú. Tud, már társaid is mondják a 12-ből, hogy hát most már az emberek már biztos nagyon éhesek, és már kezd sötétedni, a boltok már zárnak, úgyhogy menni kell, hát segítsünk már nekik. Tehát kicsit úgy tűnik, hogy igazából a tanítványok voltak nagyon éhesek, de hát nyilván lehet másra fogni, és akkor ez nem tűnik olyan gáznak. És akkor odamész, mondjuk te veszed a bátorságot, és odamész Jézus, azt mondja, főnök, vagyis uram, bocs a zavarásért, de hát összedugtuk néhányan a tanítványokkal a fejünket, és hát arra jutottunk, hogy hát talán az emberek elfáradtak, megéheztek, és nem ettek egész nap, a kajázók, a boltok bezárnak, már sötétedik, tehát arra gondoltunk, hogy esetleg befejezhetnéd, és elengedhetnéd őket enni. És az Úr odafordult hozzájuk, és mit mondott? Adjatok nekik ti enni. És aztán megfordult, és tovább tanított. Hát, áll, leesik. Próbálod megemészteni a dolgot, te jót akartál, továbbra is azt látod, hogy 15-20 ezer ember ott ül, figyel, mi adjunk ezeknek, ennyi embernek enni, hogy? És visszamész a többiekhez, ugye, mert azok ott lesték, hogy te odamész és beszélsz Jézussal, a többiek meg ott, na, mit mondod, nézd a fejét, mit tátog? És akkor visszamész. Alig várják, hogy na, akkor most mi lesz? Mondtad nekik, hogy éhesek? Hát persze, hogy mondtam. És mondtad neki, hogy bocsássa el őket enni? Hát persze, hogy mondtam. És akkor elbocsátja őket? Nem. Nem. Mit jelent az, hogy nem? Hogy miért nem? Vagy mondtad, hogy enniük kell? Hát persze, hogy mondtam. De mit mondod? Hát az, hogy nekünk kéne megetetnünk őket. Na ne. Még egyszer, mit mondott? Hogy nekünk kell megetetni őket. És akkor szétrebbennek, próbálnak keresni kaját, előállnak 5 kenyérrel és 2 hallal, nagyszerű. Király, akkor ezt most hogy? És mindegy, hát. Oda kell menjünk az Úrhoz, tudatnunk kell vele, hogy ennyi van. Úgyhogy oda mész. Kis éthordóval, ugye, oda mész. Uram, 20000. Ez van. Bocs, ennyi van. nem akartalak félbeszakítani, utálom, hogy állandóan nekem kell félbeszakítanom téged, de ennyit sikerült szerezni. Tehát az ételgyűjtés nem jött be. Nem jött be. Muszáj őket elbocsátanod, hogy találjanak valahol maguknak kaját. És már számolod, hogy körülbelül mennyi időbe telik elmenni a pizzatoronyba, hogy, és mennyi idő, míg lesütik azt a rengeteg pizzát, de erre Jézus azt mondja, szuper! Ennyi van? Szuper! Akkor ültessétek le őket 50-esével. Ilyenkor mindig ez jut eszembe, mint a Besenyő Pista bácsin ez. Mi van? Ki akadsz? Tudod, hogy ezek ott a 11 ott néz téged, és nézik, hogy vajon mi történt, a beszél, kullogsz vissza a többiekhez. Na, mit mondott, mit mondott, mit meséld már, mit mondott? Meséld már el! Hát, gyerekek. Azt mondta, elküldi őket? Dehogy. Nem! Hát, mit mondott? Azt akar, hogy ültessük le őket 50-esével. Mondtad neki, hogy mennyi kaja van erre a 20 000 emberre? Igen. 50-esével ültessük le őket. És a következő rész, ez tudja, hogy nagyon vicces lehetett, nem írja le, hogy hogy történt, mint történt, de egyszerűen leültették. Ez a 12 elkezdte leültetni a 20 000 embert 50-esével. Úgyhogy megtörtént az első csoda. Sikerült ennek a 12-nek 50-esével leültetni a 20 000-es tömeget. Ez is egy nagy csoda, hogy nem reggelre. És amikor készen vagytok, mész vissza Jézushoz, oké, nem mész vissza, kullogsz, és azon agya az, hogy a fenébe fogja megetetni ezt a rengeteg embert. Hogy? És ez jellemző ránk, nem? Tehát már előre kételkedünk, előre kiakadunk, előre agyalunk, hogy nem, meg hogy miért nem, meg hogyan fogja betölteni a szükségemet így, ennyiből, és töttörö-töttörö. Hogy hát ránézek a jelen körülményeimre, a jelen állás szerint, így sosem fogja az én körülményeimet betölteni. Vagy a szükségeimet. Oké? És általában mindig tévedünk. Tehát amikor így latolgatunk, és számolgatunk, legalábbis én erre jöttem rá, hogy bármikor így előre aggódtam, tévedtem. Tévedtem. Úgyhogy ezen a ponton Jézus feltekint az égre, és megáldja az ételt, hogy hálát ad. Oké, és most ugye folytatjuk a történetet, de van két kulcsa a sokszorozódásnak. Két kulcsa van a sokszorozódásnak. És fantáziálhatunk tovább, hogy mehetett ez a történet, az érthetőség kedvéért természetesen, de szeretném, hogyha ezt a két kulcs dolgot megértenétek. Tehát miután megáldotta, vagy hálát adott, és megtörte, és a tanítványok kezébe adta. Oké? Tehát miután hálát adott, megtörte, a tanítványok kezébe adta. És aztán, csak képzeld el, Péter mit gondolhatott az ő habitusával erről? Kap fél kenyeret. Oké, tehát kap egy fél kenyeret, ugye mert 5 kenyér volt, 12-en voltak, tehát még csak lehet, hogy fél sem jutott. És ott áll, és azt gondolja, hát ez szülye. Ha őszinte. Hát ez nem hiszem el. Tehát nem akarsz még egy kicsit imádkozni, értem? Hát ez... Én visszaadtam volna, imádkozzam még egy kicsit, értem? Jó, ez a fél kenyér, ez kárcsú lesz. Eléggé kárcsú lesz. Ha ezt csináltam volna, akkor Jézus valószínűleg azt mondta volna, hogy nem, nyugi, megáldottam. Meg van áldva. Minden rendben lesz. Minden, fogd és hozd. És Péter ment, tessék. tessék, és nem fogy el. Ez történt. Hogy csak törte, és elkezdte osztani, és újra csinálta, és nem fogyott a kenyér. Nem fogyott a kenyér. És ez az, amit sokan nem vesznek észre ebben a sztoriban. Hogy a csoda nem a mester kezében történt. A csoda nem Jézus kezében történt, hanem a tanítványok kezében. A csoda nem a mester kezében történt, hanem a tanítványok kezében. És ismerik a végkifejletet, igaz? Azzal kezdtük. Minden tanítvány kezében ugyanez történt, és a végeredmény, mindenki degeszrehette magát, és 12 telekosár maradt. Döbbenet. Úgyhogy két nagyon fontos elv van, két kulcs az Isten királyságában való megsokszorozódásban. Az első. Tehát a dolognak, mielőtt megsokszorozódik, először áldottnak kell lennie. Tehát ez a dolog, ami megsokszorozódik, nak előtte áldottnak kell lennie. Tehát sok keresztény nem érti, hogy a pénznek áldottnak kell lennie, mielőtt megsokszorozódik. Vagyis az Úrnak kell adni először. Emlékeztek a múltkori alkalommal, hogy ez volt az egyik fő üzenet, hogy úgy lesz áldott minden, amit kapok Istentől, hogy ő az első a pénzügyeimben, és itt beszéltünk a tized elvéről, hogy azzal válik áldottá az összes bevételem és mindenem, amiben a kezemet beleteszem, hogy az első tized az övé. Az első tized az övé. Azzal kerül áldás az összes többire. És itt is ez történt. Az a kicsi oda lett adva az Úr kezébe, és onnantól kezdve áldott volt. Áldott volt. Oké, Róma 11.16 azt mondja. Róma 11.16. Ha az aratás kezdetén Istennek szentelik az első kévét, akkor szent lesz az abból készült tészta is. Hasonlóképpen, ha a fa gyökerei szentek, akkor az egész fa szent lesz, ami abból kinő, és minden gyümölcs, ami abból terem. Úgyhogy rengeteg keresztényt láttam, akik sosem látták a pénzüket megsokszorozódni. És ez azért van, mert nem volt áldott a pénzük. Oké? Csak ha először odaadtuk neki, akkor válik áldottá a pénzünk. És Jézus az egyetlen, aki képes fogni a mi tizedünket, és megáldani a maradékot, és ekkor történik a megsokszorozódás. Úgyhogy az első elv a megsokszorozódásban ez, hogy annak a dolognak, ez nem feltétlenül pénz, sok minden más lehet, majd beszélünk mindjárt erről. Ez nem csak pénz, ez lehet megbocsátás, ez lehet kegyelem, kegyelmet adunk a másiknak, szeretetet adunk a másiknak, örömet, irgalmasak vagyunk másokkal. Ez mind megsokszorozódhat. Ez mind. Oké, a második elv, hogy csak az sokszorozódik, amit odaadunk. Tehát Isten megoldja ezt, hogy ez ne önző szándékkal történjen. Csak az sokszorozódik, amit odaadunk. Oké, tehát itt a példánkban, a sztoriban volt az 5 kenyér és a 2 hal, és meg lett áldva, úgyhogy készen állt a sokszorozódásra. De ha ők úgy döntöttek volna, hogy nem oda viszik, hanem azt mondják, hogy nincs semmi, mert lehet, hogy még akkor is megleckésztette volna őket, ezt csinált volna valami mást. De ha ezt tették volna, hogy nincs semmi, és ők, a fiúk megeszik az 5 kenyeret és a 2 halat, akkor lehet, hogy egy icipicit csillapították volna az éhségüket, de 20 000 ember éhes maradt volna. Tehát oda kellett ahhoz adják az 5 kenyeret és a 2 halat, hogy megsokszorozódjon az egész. Oké, tehát csak az sokszorozódik, amit odaadunk. És ez egy másik dolog, amit megfigyeltem, amikor azt mondják, hogy hát nekem még nem sokszorozódtak meg az anyagi forrásaim. Sok esetben, akik tizedet adnak, sokszor azt mondják, hogy hát én megtettem a részemet, most már jött a habzsi, dőzsi. Az egyik az, hogy ez egy szív dolog, arról majd fogunk a második részben beszélni, vagy a harmadikban inkább, de azt vettem észre, hogy odaadják a tizedet, és nem adnak fölötte. És ez most nem feltétlenül arról szól, hogy most a kosárba adni fölötte, hanem hogy van egy adakozó életem, hogy ha Isten hoz elém egy szükségben lévőt valakit, akkor segítem őt. És figyelj, csak az sokszorozódik, amit odaadunk. Emlékeztek, hogy a tized mi? Az, amit mi odaadunk? Az a miénk? Az nem a miénk. Azt mi csak visszaadjuk. Tehát a tized az még nem az öt kenyér meg a két hal. Az csak egy szív próba, amit csak azért van oda csúsztatva nekünk, hogy mi is leellenőrizzük a szívünket, vagy Isten megmutatja, hogy hol a szívünk, és bízunk-e benne annyira, hogy vissza tudjuk tenni, és bízni a 90-ben, hogy ez elég lesz, vagy nyilván abban, hogy Isten a 90%-on felül még tud bármilyen más módon gondoskodni rólam. De a tized az nem, sosem volt az enyém. Erről beszéltünk a múltkor sokat, hogy ez sosem az enyém. Ez csak hozzátok be a tizedet, ezt mondja Malakiás 3-ba. Hozzátok. Ne adjátok, hanem hozzátok. Ja. Tehát azt nem adhatom, ami nem az enyém, ugye? Ezt nem lehet adni, ami nem az enyém. És a tized az annak a visszadása, ami isteni. Az első gyümölcs, az első 10% visszadása. A helyi gyülekezeten keresztül, ugye már azt mondja, az Úr házába hozzátok, és ezáltal lesz a 90% áldott. Ja. Tehát hozzátok be, és a maradékkal azt csinálsz, amit akarsz. Akár adakozhatsz is belőle még. Úgyhogy a második elv az az, hogy csak az sokszorozódik, amit odaadunk. Oké? Tehát két elv. Az első elv az volt, hogy annak a bizonyos dolognak, mielőtt megsokszorozódik, előbb áldottnak kell lennie. A másik elv csak az sokszorozódik, amit odaadunk. Na most nézzünk egy másik történetet. Máté 25-ből. Ott van három sáfár, vagy három menedzser, modern szóval. Igazából a mai menedzserek azok a sáfárok. Tehát a sáfárok azok voltak, akik meglettek bízva vagyonnal, feladatokkal, felelősséggel, de minden a gazdájuké volt. Tehát semmi nem volt az övéjük, de a gazda megbízta azzal a tekintéllyel, hogy te neked most úgy kell bánnod vele, mintha a tiéd lenne, úgyhogy gazdálkodnod kell vele, és aztán majd számot adsz felőle felém. Oké, tehát, és a Máté 25-ben olvasunk három sáfáról. Jézus mondja ezt a példát itt. És az egyik 5 talentumot kapott, a másik 2-t, a harmadik pedig 1-et. És amikor jött az elszámolás, akkor az 5 talentumos 5-öt tudott virítani. Azt mondja, itt van, az 5 talentummal 5-öt kerestem. Úgyhogy már volt 10. És azt mondta neki a gazdája, hogy jól van, jó és hű szolgám. Oké, ez a 21. versben. A második 2-t keresett rajta, 2-je volt, és 2-t keresett rajta, megduplázta. Ő neki is azt mondta a gazdája, hogy jól van, jó és hű szolgám. Tessék, itt van, ami a tiéd, ezt mondta. És aztán ott van a harmadik, aki azt mondja, itt van. Eldugtam, elástam, hogy el ne veszítsem, tudom, hogy ilyen-olyan, amolyan vagy. Azt adta vissza az urának, ami már amúgy is az úrnak megvolt. Oké, tehát ami amúgy is az úré volt, nem hozott többet, hanem amúgy is az úré volt, az uráé volt. Azt adta vissza neki. És azt mondta neki az ő ura, hogy gonosz és lusta szolga. Bum. Most ne értsetek félre, nem azt akarom ezzel mondani, hogy ha csak a tizedet adjuk, akkor mivel mi hiper-szuper gonosz tevők vagyunk, nem szuper, hanem nagyon csúnya, rossz emberek vagyunk, gonoszak vagyunk és lusták. De mégis van itt egy alapelv, amit látnunk kell Isten országában. Egy alapelv a sáfárságról, a hűséges sáfárságról. Ami arról szól, hogy van egy olyan élet, ahol megtapasztalhatjuk azt, hogy szabadok vagyunk arra, hogy a tizedünk felett is adjunk. Ez nem pénzmennyiségtől függ, hogy mim van, vagy mim nincs. Hanem létezik olyan szívbeli hozzáállás, bizalom Isten felé, hogy adhatok többet is, mint ez a tized. Adhatok többet is. Persze, ha még nem adod a tizedet, akkor nyilván ez legyen az első lépésed. Kezd el azt adni. De a tized az, amivel az átkot eltávolítjuk. És a tized, ami az áldást hozza a többire. És a tized az, ami fogja és megdorgálja a sátánt, vagy a kártevőt, ahogy mondja Malakiás 3, hogy megdorgálja a kártevőt. Ugye, mert a mezőgazdaságról beszél, hogy megnyitja az égi csatornákat, próbálj meg engem bátran, és hogyha odaadod nekem a tizededet, behozod a házamba, akkor megnyitom az ég csatornáit, és megdorgálom, vagy elkergetem a kártevőt, amit alatt érthetjük a sátánt is. Ez a kártevő, aki nekünk károkat akar okozni, hogy a figyelmünket lekösse az élet viharaiban, és helyzeteiben, és a hétköznapokban. És azt ígéri, hogyha hozod nekem a tizedet, visszahozod, akkor a kártevő is el lesz távolítva az életedből. Egy olyan módon, hogy ez el tudja venni a figyelmedet. Oké? Tehát van, egy csomó ígéret van ezzel kapcsolatban. És hogyha jobban megnézzük, tehát erre épülhet az adakozásunk. A tizedre. És a Malakiás 3, a 8. vers azt mondja, a tizedet és az áldozatokat. Aki ezt a kifejezést használja, Malakiás 3.8 mondja, a tizedet és az áldozatokat, vagy másik fordításban a tizedet és a felajánlást. Van ilyen nekünk itt? Malakiás 3.8. Igen, a tizeddel és az áldozni valóval. Oké, tehát az áldozni való, az áldozat az mindig, ami fáj. Nem? Tehát az fáj nekünk, amikor áldozatot kell hozni, ez azt jelenti, hogy az fájdalommal jár, ezért áldozat. De ő külön veszi a tizedet és az áldozatot. Azért, mert a tized az nem kéne, hogy fájjon, mert nem is a miénk. Látjátok, hogy ott van ez a gondolkodás a Bibliában, hogy a tized az nem is a miénk igazából. Annak csak, mint a pingponglabdának hozzánk pattan és visszapattan. Oké, és aztán az áldozni való, az pedig a fölötte. Ez pedig a fölötte. Oké, tehát ilyen hatalmas ereje van a tized fölötti adakozásnak is, amikor adakozunk. Ja. És ezt tudja tenni vele, amit Jézus az 5 kenyérrel 2 hallal meg tudja sokszorozni. Úgyhogy nagyon jó. Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Úgyhogy ezt látjuk, hogy Isten meg akar bennünket áldani anyagilag. Itt most nagyon penge jelen táncolok, én, aki erről tanítok, mert van a bővölködés evangéliuma, ami egy automataként beszél Istenről, hogy arra buzdít, de fogunk erről mindjárt beszélni többet, arra buzdít, tehát van egy ilyen hamis tanítás, hogy önös motivációval adjunk. Tehát adjunk, hogy kaphassunk. És ez a motiváció. És még akkor is megtörténhet ez, hogyha helyes módon tanítunk felőle. Még akkor is a szívünkön múlik, hogy adunk. De igazából akkor mi a megoldás? Akkor ne tanítsunk egyáltalán róla? Nem, tanítunk róla, és aztán felnőtt embertként meghozok a döntésünket. Vagy jól, vagy rosszul. De én tanítani akarok róla, és nem megtartani, és azt mondani, hogy megvédem a gyerekeket, megvédem, ha nem engedem erre a területre őket, akkor biztos, hogy itt nem fognak megsérülni. De ugyanakkor megfosztom attól az áldást, amit azon a területen meg tudnak tapasztalni. És ez nem az, hogy majd még nagyobb színes tévém legyen, vagy még nagyobb házam, vagy még nagyobb kocsim, mert nem erről szól, ezt majd nem sokára meglátjuk. Jó? Nem erről szól a történet. Mert ha úgy olyat lett volna a történet, hogy ott az 5 kenyér és a 2 hal, és a fiúk nem adják oda, hanem náluk megsokszorozódik és elfutnak vele, akkor ez lenne a történet. De azt látjuk, hogy akkor sokszorozódott meg, amikor ők hajlandók voltak lemondani másokért arra. És aztán Isten ezt megsokszorozta.